Ilyet kérjük Isten lelkét, hogy jelentse ki magát nekünk, hogy mutassa meg azokat a titkokat, amikről ma beszélünk. Úgyis titokzatos dolgokról fogunk beszélni, magáról a Szentlélekről, a Szentlélek személyéről, a Szentlélek munkájáról. És jó az, hogyha erről nem csak beszélünk, hanem meg is tapasztaljuk. Mennyi Atyám, én köszönöm azt, hogy itt vagy velünk, és én nagyon hálás vagyok, Uram, ezért a csoportért, ami újra összejött itt, Uram. Köszönöm azt, Uram, hogy ennyire szeret bennünket, Uram, hogy ilyen jó terveid vannak. Én köszönöm, Uram, azt, hogy meg lehet tapasztalni téged. Olyan módon, Uram, ami túl van egyszerűen, mivel csak az ismeret, vagy a vallás határain, hanem téged személyesen lehet ismerni a Szent Lelked által. Én köszönöm ezt a kiváltságot. Szeretnélek kérni Isten, hogy a Szent Lélek tanítson ma bennünket. Hogy a Szent Lélek jelentse ki magát. Hogy a Szent Lélek töltsön be bennünket. Én imádkozom, hogy ma este változom meg itt egy-két élet gyökeresen. A Szent Lélek betöltése által. Kérlek, Atyám, hogy hadd kapjunk ma erőt arra, hogy tanúid legyünk. És ébresz hitet a mi szívünkbe, ahogy a te ígéreteidről beszélünk. És ahogy bizonyságokról beszélünk, hogy mit tett már a te lelked emberek életében. Kérlek erre Jézus nevében. Amen. Amen. A Szent Lélek az egy nagyon érdekes és nagyon fontos téma. És én, ahogy ezen gondolkoztam, talán érdekes módon, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Szent Lélek valahogy az hitünk egyik legfontosabb eleme. Annak ellenére, hogy vannak, akik ellene vannak, meg nem törődnek vele, meg az egész témát néha kerülni kell, éppen amiatt meg annyi zűrzavar volt már belőle, mégis ez egy elengedhetetlenül fontos téma. A Szentlélek Istennek az a személye, amit átlagosan a legtöbbünk legtöbbször megtapasztal. Tehát az a lehető legtöbbet megtapasztalt része tehát Istennel, Isten személyei közül, tehát én az Atyával még nem találkoztam, a Fiúval sem, de arról már hallottam, hogy valaki találkozott, de Szentlélekkel viszont nagyon sokszor. És a Szentlélek nélkül maga a mi hitünk, az igazából csak egy nagyon szép hit lenne. Lenne egy szép könyvünk, egy szép vallásunk, szép gyülekezetünk, szép papságunk, szép közösség, tehát ez egy nagyszerű dolog, hogy összejön ennyi ember, közös dologba hisznek, olyan nagyon felemelő ez az egész koncepció, hogy mi itt összejövünk, és szentebb életet akarunk élni. De a Szentlélek nélkül ez csak ennyi maradna. De mivel a Szentlélek itt van, mindezek az alkalmak, mindezek a hitünknek a gyakorlati részei az életben, egyben találkozások is Istennel. Tehát ez a különlegesebben. És ha ez nem lenne, amúgy én azt mondanám, még akkor is megérni. Tehát, hogyha az egész kamu lenne, és Isten nem létezne, még akkor is jól jártunk, szerintem. Tehát az én életem akkor is csak pozitív irányba változott. Általatok, a gyülekezet által, meg emiatt a szép gond, sok szép gondolat által. De szerencsére ennél azért sokkal többről van szó. És a Szentlélek miatt van az, hogy nekünk sokkal többről van szó. Mert a Szentlélek által személyes a mi kapcsolatunk Istennel. Tehát nem Istennek a vallása, az lehet, hogy Isten igaz. Tehát mondhatjuk azt, hogy az igaz Isten, igaz vallása és az igaz útját járjuk be. De ennél azért sokkal több ez az egész, amiről szól az életünk. Mert ez Istennel való kapcsolat. És Isten lelke miatt egy élő kapcsolat. És ezért történhet az, hogy emberek, akik velünk találkoznak, ők is többről hallanak, mint egy nagyon szép vallásról. Vagy a mi hitünkről. Nem egy gondolkozásmódot ismerhetnek csak meg, hanem amikor velünk találkoznak, ők találkozhatnak Istennel. Tehát ők megtapasztalhatják az élő Istent az ő életükbe, a mi életünkön keresztül. És a mi életünk sem arról szól, hogy vallásos rituálékat próbálunk a saját erőnkből végezni, hanem igazából, tehát nekünk egy nagyon is élő kapcsolatunk van. Egy élő Istennel, akivel nem csak beszélhetünk, hanem az ember életét betöltheti. Hogy túláradóan betöltheti. Azért ez egy nagyon nagy dolog. Szóval mi közösségben lehetünk vele, ő át tud járni bennünket, ő rajtunk keresztül tud folyni, és mások meg tudják őt tapasztalni. És én azon is gondolkoztam, hogy erre az alkalomra készültem, hogy mi azzal a lélekkel vagyunk ilyen kapcsolatban, aki a világot teremtette. Tehát ez a lélek egyszer csak azt mondta semmiből, hogy legyen, és nem tárgyak lettek, hanem egy olyan lény, mint te meg én. Tehát lények lettek. Én ezzel elgondolkoztam valamelyik nap, hogy élet. Valaki megalkotta az életet. Ez milyen csodálatos dolog volt az élet alkotása. Szóval ez egy nagyon jó téma, ez csak így bevezetőként. És most szeretnék egy kicsit a Szentlélek személyéről beszélni, aztán a munkálkodásáról, és a legelsőleg végén az ajándékairól. Én kiosztottam nektek lapokat. Na most az egész alkalom, vagy én szeretném, hogy csak akkor használjátok ezeket a lapokat, amikor én mondom. Nagyon sok mindenben különbözik az, amit én mondok ezektől a lapoktól, de nagyon sok mindenben egyezik, mert tehát sok mindent megtaláltok, de én ezt azért osztottam ki, hogy mindenképp legyen a kezetekbe egy-két. Nincsen? Adjatok oda párat. Ide kettőt. Hármat. Nem, kettőt. Ide? Kell? Nem kell? Nem. Tessék! Jó. Jó. Jól van. Szóval, szeretnék beszélni az ő személyéről, és majd így fogok mutogatni a lapra. Jó? Ne keressétek, ne próbáljátok meg a lap alapján követni a mondandómat, én inkább örülnék, hogyha külön jegyzetelnétek. De utána később azért sok mindent megtaláltok ezek között a lapok között. Tehát nagyon sok átfedés van, csak itt talán máshogy vannak összeszedve a dolgok. Egy-kétszer mondom, rámutatok, mert itt egy-egy résznek egy ilyen nagyon teljes ilyen kivesézése is ott van. Tehát nagyon sok példa ott van, és csak így jó, hogyha ti is látjátok azt, hogy milyen példák vannak felsorolva. Szóval, fontos beszélni a Szentlélek személyéről, ugyanis a Szentlélek egy személy. Kezdjük ezzel. A világban azért a Szentlélekkel kapcsolatban rengeteg koncepció fölmerült már, és sokan próbálták leírni a Szent Lelket, nagyon sok bizarr elképzelés létrejött már, és félreértették magát a személyét, a munkálkodását, a céljait a Szentléleknek. Ugye vannak, akik elektromossághoz hasonlítják, vagy valamilyen személytelen erőhöz, valaki főleg érzelmekkel kapcsolja össze, ilyen a Szentlélek betöltésének érzete, érzelme. Vannak, akik Isten teremtő erejének hívják, vagy Istennek egy külön megnyilvánulási formájának, tehát valami megnyilvánulási forma, egy alag, amit fölvesz Isten. És nagyon fontos meglátni, hogy a Biblia mit mond róla. Tehát vannak emberek, akik semmilyen módon nem veszik alapul a Bibliát, tehát vannak azok az irányzatok, akik nagyon sok vallást meg filozófiát összekacsasztanak, ők általában saját kutfőjük alapján írnak le minden szellemi dolgot a világban, tehát velük nem érdemes foglalkozni olyan szempontból, hogy tehát ez egy egészen más tészta, viszont sok keresztény csak egyszerűen talán néha figyelmen kívül hagy részeket a Bibliából. Amúgy az, hogy a Szentlélek ilyen személytelen módon is megjelenhet, vagy leírható lehet, azt azért a Bibliában is megtaláljuk. Tehát a Bibliában találunk sok olyan leírást, amiben Isten lelke, például úgy van leírva Ézsaiás 11.2-ben, meg a 2 Timóteus 1.7-ben, hogy az erő lelke. Tehát Timóteusnak mondja, hogy nem a félelem lelkét kaptad, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát erő, sőt, ugye a Lukács 24.49-ben azt mondja Jézus, hogy várjatok, amíg megkapjátok az erőt. Fölruháztattok az erővel. Mint hogyha tényleg csak ez egy erő lenne. Aztán a sok helyen ilyen lehelletként van megemlítve. Ez nem is véletlen, mert amúgy maga a görög szó, a ruak, az maga szelet jelent, tehát levegőt jelent, szellőt is jelent. Tessék? Igen, mit mondtam? Héber, Hébert akartam mondani. Görögöt mondtam? Ne arra, hogy Héber. Héber. Görögben pneuma. Pneuma. Igen. A pneuma. Szóval nem véletlenül van ez így is leírva, mert azért ugye Jézus is, amikor föltámadt, oda ment a tanítványokhoz a János 20-22-ben, és azt mondta, hogy vegyétek a szent lelket, és ilyet csinált, hogy belép lehet-e. Tehát ez egy ilyen lehellet, meg ugye a teremtésnek is Isten bele lehet a lelkét, meg a Jób 33-4-ben is Isten lehellete alkotott, lelke alkotott engem. Meg hogyha megnézitek most a lapon, itt az első oldalt, látjátok, hogy a második pontban a léleknek a munkálkodásai milyen igékkel vannak írva, hogy felruháztatás, olaj, kenet, zálok, pecsét, víz, tűz, szél, galamb. Tehát azért sok helyen jelenik meg így a léleknek a munkája. De most azért hadd tegyek hozzá valamit, mert még túllépünk ezekkel. Ha egy kicsit elgondolkozunk, hogy ezek mit jelentenek, ezek elképesztő, azért elképesztő igék a Szentlélek munkájával kapcsolatban. Mert mindegyik mögött azért egy hatalmas jelentéstartalom áll. Maga az, hogy felruházni mennyei erővel. Tehát ez mennyire leírja az Istennek a munkáját, hogy egyszerre rá te fölöltesz valamit. Együtt mozogtok, teljesen egységbe. De azért mégis egyértelmű, hogy nem te vagy. De kívülről rád néznek, az te vagy. Tehát ott a ruha rajtad, az szinte egy vagy, meg a ruha teszi az embert. De mégse te vagy. És teljesen azért körbevesz és átjár téged. Aztán az olaj és a kenet. Ugye ezt nagyon sokszor használják, olaj és kenet. Tehát a mi kultúránkban az ember aztán nagyon nem érti ezt, hogy tehát a vajas kenyér meg a fritőzóolaj jut az eszébe az embernek. Tehát nem tudom, hogy az ember jobban csúszik akkor, hogyha van olaj meg kenet. De azért ez akkoriban óriási dolgot jelentett, mert maga az olaj és a kenet volt egy felhatalmazás valamire. Tehát a papokat felkenték, a királyokat felkenték, még a Szent Sátornak minden egyes eszközét, minden részét megkenték, felkenték, és ráadásul van egy nagyon különleges rész a 3 Mózesbe, vagy a 2 Mózesbe, valamelyikbe, ahol ír a Bibliáról a kenetről, az olajról. És ez egy nagyon különlegesen elkészített olaj volt, és még azt is hozzáteszi, hogyha bárki mer hamisítványt csinálni, annak meg kell halnia. Tehát ha valaki olyat kennek föl, aki nem arra méltatott, az meghal, meg a kenő is. Ha valaki olyan cuccal ken föl, amit nem azok csináltak, és nem úgy, ahogy kellett volna, annak is meg kell halnia. Tehát ez egy hamisíthatatlan dolog volt akkoriban az az olaj, amit valóban olívaolajból csináltak, de maga ez az olaj volt az, amivel ha fölkentek valakit, akkor Isten előtt valaki valamilyen dologra onnantól kezdve alkalmas volt. Fölhatalmazott volt. Tehát azért nem semmi, hogy az életünk az Isten által, néha föl van kenve a Szentlélek által, onnantól kezdve alkalmasak vagyunk valamire. Vagy a zálog és a pecsét, jaj, ez a kedvencem. Tehát, hogy az életünkben van valami, ami kifejez egy tulajdonosságot, hogy te innentől kezdve, tehát az övé vagy. Tehát van egy-két olyan rész a János, egy János levelében, amikor János úgy érve, hogy ezt onnan tudjátok, hogy ő a saját lelkéből adott nektek. Tehát, ha kell lennél több, tehát zálog, kell lennél több biztosíték, de nem is tudok nagyobbat mondani, a saját lelkéből részesedtek. Sőt, ugye a zálog, meg a pecsét, úgy, mint egy ilyen gyűrű, arról is árulkodik, hogy valami történni fog. Egy ígéret. Egy zálog arról, hogy valami megtörténik. Tehát azért ezek az igék, amik kísérjék a Szent Lelket, óriási jelentőséggel bírnak. De a lényeg az, hogy ő azért ennél több. A Szentlélek ennél több, mert a Szent Lelket azért a Biblia nagyon is személyként írja le. És ahhoz, hogy meglássuk, hogy mennyire személy, érdemes megnézni az összes többi esetet, vagy sok más esetet, ahol a Szentlélekről ír a Biblia, mert azt látjuk, hogy egyrészt a Szentlélek rendelkezik egy személynek a tulajdonságaival. Tehát egy személy, tehát attól vagyok különböző, mint egy szék, hogy van akaratom, van értelmem, van intelligenciám, vannak érzelmeim, és a Szentlélekkel kapcsolatban ugyanezeket megtaláljuk a Bibliában. Sőt, személyként is viselkedik, sőt, személyként is kezelik. Tehát Tehát nem úgy van, hogy ezt így ráaggatták, hanem ő úgy nyilvánul meg, így beszél róla Jézus, és hát mindjárt felolvasok pár igét. Ha megnézzük, akár itt sokkal több példa is föl van sorolva, itt azért nem fog mindent megemlíteni a harmadik pont alatt a jegyzetben, hogy ugye ott kezdődik, hogy van ereje a Szentléleknek. Tehát ezt az erő, ez egy olyan dolog, ami az ő tulajdonsága, tehát ő ezt át is tudja adni, emberekbe önteni. A tulajdoni viszony jelző van, hogy a lélek ereje. A lélek nem csak erő, hanem például itt a Lukács 4.14-ben a lélek erejéről beszél. Aztán azt látjuk, hogy van értelme, van intelligenciája. Tehát beszél. Az Abcsel 10.19-ben azt látjuk, hogy azt mondta Péternek, hogy pont. A Szentlélek beszél. Tehát nem Isten mondta a Szentlélek által, a Szentlélek mondta Péternek ezt és ezt. A Abcsel 19-ben, de hát az Abcselben több helyen is olvashatjuk ezt. Aztán ugye a Szentlélek tanúságot tesz. Tehát ezt is több helyen olvassuk, a Zsidók levelébe is, meg maga Jézus is mondja a János 15-26-ban, hogy a Szentlélek az maga tanúságot tesz, mint egy tanú odaáll. A Zsidók levelébe azt olvassuk, hogy a Szentléleknek, vagy Istennek ezek a Szentlélek által végzett csodatevő erei a mi bizonságtételünk mellett szinte egy második tanú. Aztán azért ennél sokkal mélyebbre megy, mert azt mondja a 1 Korintus 2, ebből a részből azért fel fogunk olvasni többször is. 1 Korintus 2, 10. Hogy a Szentlélek megvizsgál dolgokat. Azt mondja 2.10, nekünk pedig a kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Aztán ő nem csak megismeri a dolgokat, nem csak megvizsgál dolgokat, hanem ő tanít is dolgokat. Tehát itt már egyre kevésbé tud megállni az elképzelés, hogy egyszerű erőről van itt szó, mert azt mondja János 14.26-ban Jézus, hogy ő emlékeztet és tanít. 14.26, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevembe küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat minden, amit én mondtam nektek. Tehát van értelme, van intelligenciája, tud beszélni, tanítani, tanúságot tenni. Aztán itt még olvassuk a jegyzetbe, hogy emlékeztetni, kijelenteni dolgokat, meggyőzni embereket, közben járni. Róma 8.28. Ő közben jár, esedezik értünk a Szentlélek. Azért ez nem semmi. Aztán azt látjuk, hogy van akarata is. A korintusi levélben a lelki ajándékokkal kapcsolatban Pál azt mondja, hogy a lelki ajándékokat Isten, vagy a lélek osztja szét mindenkinek úgy, ahogy ő akarja. 1 Korintus 12.11. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Tehát neki van akarata. Sőt, az Abcsel 16.6-ban ő kifejti az akaratát. Azt mondja Pál, hogy a Szentlélek nem engedett nekünk dolgokat. Ezt meg azt nem engedte a Szentlélek. Tehát azért ez nem semmi. Aztán ugye sokszor látjuk, hogy maga a döntéshozatalban is részt vesz. És azt látjuk, hogy érzelmei is vannak. Az Efézus 4.30-ban azt mondja Pál, hogy ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. Az Ézsaiás 63.10-ben azt mondja, hogy ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Én nem tudom, hogy például az elektromosságot próbáltam el valamelyikőtök megszomorítani. Tehát lehet, hogy egy nagyobb feszültségű cuccot kapcsoltál rá is. Tehát kikészült napokig, tehát le volt lombozva otthon az elektromosság. A villanyszerelővel már nem is beszélt. Tehát bezárkózott a biztosíték dobozba. Ki se jött egész nap. De nem nagyon lehet. Aztán személyként is viselkedik a Szentlélek. Tehát azt látjuk, hogy az Abcsel 13.2-ben amikor böjtöltek ott az antiókiai gyülekezetbe, meg szolgáltak az Úrnak, a Szentlélek azt mondja, hogy választátok ki nekem őt, meg őt. Tehát bejött, mellett beszólt az ima alkalomba, választátok ki nekem Pált, meg Barnabást, menjünk missziós útra. És ugye ott az Apcsel 16-ban, amikor Pálék az egyik missziós úton megpróbáltak elindulni egy irányba, ott egy egész, tehát napokig volt egy kis oda-vissza játék Pál és a Szentlélek között. Hogy elindultuk, Szentlélek mondta nem. Azt elindultunk oda, Szentlélek mondta megint nem. Majd olvassátok el Apcsel 16-6-tól 10-ig. De ez még semmi, tehát szent személyként is kezelik őt. Tehát teljesen személyként kezelik. Van az a nagyon zavarba ejtő történet, föl kéne adnom Biblia tanulmányba. Ó, ez de kegyetlen. Hogy feladom, amikor elmegyek. Ó, gyerekek, ez biztos, hogy feladom. Anániás és Szafíra a története, tehát ó, gyerekek, én nekem azért eltelt egy-két év, mire megértettem ezt a történetet. Ez a Szentlélek a gyilkos című történet. Tehát ennél jobban nem is fekszi meg semmi a gyomrunkat. De itt, ebben a történetben következőt olvassuk, hogy ugye van itt az Anániás, meg a felesége, akik itt hazudnak, és következőt mondja Péter. Péter azonban így szólt, Apcsel 5:3. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Tehát hazudott a Szentléleknek. A Szentléleknek, mint egy személynek. Na már most rengeteg más ige is van, majd meglátjátok itt a jegyzetben. Mondom, hogy nézzétek meg a Szentlélek személyét, ott még rengeteg más példa van, mindegyiket akár meg lehet nézni. De a lényeg az az, hogy ő egy személy, ő valaki. Fontos azt tudni ám, hogy a Bibliában a legtöbb erő, személyes erő. Tehát még a világban sokan hiszik azt, hogy én kapcsolatba lépek magasabb szférákkal, és ott kapcsolatba lépek egyfajta erővel, amiből én merítek, és azt majd használom az akaratom szerint. A Biblia erről nem ír. A Biblia mindig azt mondja, hogy léteznek erők, léteznek természet feletti dolgok, de minden esetben ezek az erők, ezek személyesek, és legtöbb esetben ők használnak téged valamire, és nem fordítva. Tehát ezért is kell nagyon vigyázni az okkult, meg mágikus dolgokkal. De a Szentlélek, ő nem csak egy az ilyen személyes erők közül ott a mennyei szférákban. Ő ennél azért sokkal több. Ő az Istenségnek az egyik személye. Tehát ő nem akármilyen személy, hanem Isten. És ahogy a személyi tulajdonságok megvannak benne, az isteni tulajdonságok is megvannak benne. Tehát az, hogy ő örökké való, az, hogy ő mindenütt jelen való, az, hogy ő teremtő, az, hogy ő fenntartó. És ha csak pár igét mondjak, ugye hát kezdve azzal, hogy János 14-ben Jézus azt mondja, hogy adok nektek másik pártfogót, aki veletek lesz örökké. Tehát ő örökké való. A zsidók 19-14-ben, ugyanígy a zsidók levele szerző azt mondja, hogy Jézus az örökké való lélek által, lélekkel együtt ajánlotta föl magát. Tehát lelket örökké valónak nevezi. Aztán a János 16-ban azt látjuk, hogy mindaz, ami az atya birtokában van és a fiú birtokában van, ismeret tekintetében, tehát minden tudás tekintetében, az a Szentlélek birtokában is van. Tehát azt mondja a János 16-13, hogy amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert ő nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyája, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. És a szent lelket azt látjuk, hogy ott van a teremtésnél is. Tehát már maga a teremtés kezdetekor Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Ezt olvassuk a Mózes első könyvének első fejezetében, az első versenyben. Tehát ő ott volt jelen. És a Jób 33:4-ben azt mondja Jób, hogy engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehellete éltet. Tehát ő alkotott, ő az, aki fenntart. Tehát ugyanúgy, ahogy az atya, hogy a Szentlélek is, és hát gondolom, a két héttel ezelőtt megkaptátok azt a táblázatot, hogy még több olyan dolog van, ami az atya személyéről szól, az atyának a személyéről, a fiúnak a személyéről, és ugyanúgy meg lehet találni a Szentlélek tulajdonságai között is. Ugye aztán mindenütt jelen való Isten lelke, mert ezt talán a legkönnyebb elfogadni, és ismeritek is a Zsoltárt, a híres Zsoltárt, a 139. Zsoltárt, ahol azt mondja, hogy hová fussak a lelked elől? Hová menjek? mindenhol ott vagy. Mindenhol körülveszel engem. Isten lelke mindenhol ott van. És, hogyha még ez mindig nem elég, akkor vissza a kedvenc Anániás és Szafira történetünk közt, tehát, hogy nehogy nyugodalmunk legyen visszavezve a kellemes Szentlélekről szóló tanításba, mindig ezt a történetet felemlegetve. Ott miután meghalt a Anániás, amiről inkább most ne beszéljünk, hogy hogy és miért. Hogy mielőtt meghalt, Péter azt mondja, figyelj, tehát előbb azt olvastuk föl, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából. Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna ennek? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Tehát Péter azt mondja, hogy te az Istennek hazudtál azzal, hogy a Szentléleknek hazudtál. De a Szentlélek, még egyszer mondom, nem is egy megjelenési formája Istennek. Tehát nem arról van szó, hogy néha fölveszi a fiú ruhát, meg néha a Szentlélek ruhát, és úgy jön le, tehát mikor milyen napja van Istennek, hanem a Szentlélek az egy különálló személy. És a Biblia említi a Szent Lelket az Atyával, meg a Fiúval együtt külön. Tehát együtt, de külön. Tehát az érthetetlen dolog, hogy lehet egy személy, de mégis három személy, mégis egy Isten, de ami három. De az egy, meg egy, az mégis három, hanem egy. Tehát a Szent Háromságnak ez a misztériuma, ez ott van, de egyértelmű, hogy a Szentlélek is beletartozik. Tehát János 14-26-ban, amit már előbb is felolvastuk, ott az egészben ott van, hogy Jézus beszél, hogy eljön a pártfogó, a Szentlélek, akit az Atya küld. Tehát itt már hárman vannak, mondjam. Nem hiszem. Vigyázok rá, úgy ülök. Nem. Azt megérdemelnétek egy ilyen pillanatot. Én azt gondolom, minden egyes túladott 5 percére, miatt hosszabb volt az alkalom, azért megérdemelnétek egy ilyen pillanatot. Tehát itt egyértelmű, hogy itt van említve, tehát itt Jézus beszél, itt az Atya, meg itt a pártfogó. Aztán ugye, a más nem említsünk, ott van Jézusnak a nagy kiküldetése. Máté 28:19-20. Azt mondja, hogy kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Három különböző, de mégis egy. És persze a Szent Lelket megint csak könnyebb lenne úgy fölfogni, mint Istennek egy ilyen lelki megjelenése, de ő egy külön személy, ő valaki. És ugye emlékeztek, az Apcsák 17:29 mondja azt, erről már Szalai András sokat beszélt, hogy Pálnak a nagy beszéde Aténban. A Pál azt mondja, hogy Isten nem lehet hasonlítani faragott kőhöz, bármi ez itt a világban, emberi elképzeléshez. Az a baj, hogy az emberi elképzelés behatárolja a dolgokat, és Isten túl van az emberi elképzelés határán. Tehát így lehet az, hogy a Szentlélek külön személy, aki mégis egy Isten. Az Isten. És az Istennek az egyik személye. Szóval ő teljesen Isten. 100%-ig. Mégis az a különleges a Szentléleknek a munkájában, hogy ő háttérben marad. Tehát a Szentléleknek van egy olyan munkája, amivel vezet mindig Jézushoz bennünket. Jézushoz mutat. Minden olyan dolog, amit a Szentlélek tesz, az annak az a gyümölcse, hogy egy ember közelebb kerül Jézushoz. Jobban szereti Jézust, jobban megismeri Jézust, jobban akarja Jézust, jobban követi Jézust. És így csúszott el rengeteg keresztény és rengeteg egyház, hogy fogták a Szentlélket, és a középpontba állították, amikor a Szentlélek munkájának az eszenciája az, hogy ne legyen a középpontban. Hogy rámutasson valakire. Jézus azt mondta, ennyire egyszerűen, János 16, ezt is előbb felolvastam már, 14. vers, ő engem fog dicsőíteni. Ő engem fog dicsőíteni. Jézust. János 16:14. És nagyon sokszor megtörtént emberek életébe, hogy felfedezték a Szentlélek munkáját, ami csodálatos. Fölfedezték a Szentlélek szerepét, ami elengedhetetlen. fölfedezték a Szentlélek személyét, ami 100%-ig Isten. És egy olyan kapcsolatot hoztak vele, hogy az egészségtelen volt. Tehát ha bemész egy gyülekezetbe, és minden a Szentlélekről szól, akkor ott valami gyanús. De ha bemész egy gyülekezetbe, ahol minden Jézusról szól, és úgy jössz ki, hogy szerelmesebb vagy Jézusban, amikor kijöttél, mint amikor bementél, akkor az a hely tele van a Szentlélekkel, nagy valószínűséggel. Tehát azért ez nagyon csodálatos. Tehát a Szentlélek munkája nem az, hogy magára hívja fel a figyelmet, hanem hogy Jézusra hívja fel a figyelmet, és őrá helyezze a szemünket. És ha megértjük, ja még annyit hadd tegyek hozzá, szokott ez kérdés lenni, hogy vajon lehet akkor a Szentlélekhez imádkozni? Szerintem lehet. Tehát miért is ne? Tehát ő is Isten, bár én mindig bajba vagyok, amikor a Atyám, Jézusom, Uram, Isten, Úr, Isten Jézus, tehát én már nem akarok ide belekavarni még egy dolgot, de van úgy, hogy én beszélek, tehát mondom, hogy kérlek Istennek a lelke, lélek, kérlek, gyere, segíts meg engem. Elvileg nem, tehát nincsen ezzel semmi baj, csak nem látjuk nagyon a Bibliából, hogy ezt tették volna. Én mondom talán azért, mert a lélek munkája egy háttérbe szorul, mert szerintem a lélek az, aki ott van és segíti a szavakat megformálni. Tehát együtt formáljuk vele együtt valakihez, tehát ő annyira a pártfogónk. Még beszélek erről, elképesztő, hogy ő a pártfogónk. Tehát ő a legjobb barátunk, a legközelebbi lény a mi életünkhöz, aki annyira velünk van, hogy néha már észre se vesszük, hogy ő ott van. Csak akkor vesszük észre, amikor valamit csináltunk, és a hiányát vesszük észre. Sokszor keresztényként én el tudom mondani magamról, hogy annyira megszokom a Szentlélek jelenlétét, hogy el sem tudom már képzelni, milyen az, amikor már őt megszomorítottam valahogy, távol van valahogy nem vagyok a jelenlétében. Mert minden nap abba vagyunk, és azon gondolkozom, milyen szép volt régen az élet, amikor még ezt meg azt csinálhattam, és akkor csinálok valamit, akkor utána egyből rájövök, hogy nem volt az olyan szép élet, mert egyből valami elkezd hiányozni, ami a legfontosabb. Szóval a pártfogó egy különleges valaki, még erről beszélek. Tudjátok, mit jelent a pártfogó? Parakletos, vagy parakletoi? Nem tudom, hogy mi a vége. Ez azt jelenti vigasztaló. Egyik görög szótár így írja le, hogy valaki, aki mellét szegődik és átkarol. Azért ez mennyit leír arról, amit Jézus mondott. Na mindegy. Szóval megérteni azt, hogy milyen különleges, hogy ő velünk van, meg ahogy velünk van, ahhoz érdemes meglátni azt, hogy milyen munkája volt a Szentléleknek az Ószövetségben. Mert a Szentlélek azért már az Ószövetségben is jelen volt. Több helyen olvashatunk róla, és több helyen láthatjuk, hogy ő munkálkodott. Hogyha megnézitek most a lapotokat, itt megint csak van egy felsorolás, már a második, tehát a 5.2, mi mindent tesz az emberbe, és ott a második pont, ott van egy jó nagy felsorolás, talán én azokat nem sorolom föl mind, érdemes megnézni, meg van. Megszentelő lélek, mi mindent tesz az emberben, a lapnak, mert a harmadik lap nektek, de a második fejezet. 68-as számban az oldalszám. És a második bekezdés, a második pont, a Szentlélek és az ember kapcsolata az Ószövetségben. Tehát, ha látjátok, ott azért sokféleképpen, tehát Isten egyrészt megígérte Izraelnek, hogy a lelkük közöttük marad, és már ez egy különleges dolog volt, hogy Isten lelke azért ott volt az ő népével, tehát ez egy egyedi dolog volt. Az összes többi néphez képes. De vannak ilyen kis személyes példák, ahogy a Szentlélek munkálkodott különböző életekben. Például itt van az 2 Mózes 31.1.11-ben, felolvashatnám. Tehát ez a rész arról szól, amikor Isten megalkotja a szent hajlékot, vagy kéri parancsot ad, hogy alkossák meg a szent hajlékot. És azt mondja Mózesnek, hogy van itt egy ember, ez a Bécáél, és azt mondja, vagy 31.2, csak hogy felolvasok két verset. Lásd, én név szerint elhívtam Bécáélt, Hurfiának, Urinak a fiát Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen arany, ezüst és rész feldolgozására, pont. Tehát betöltötte ezt a Bécáélt egy munkára, hogy képes legyen elvégezni egy nagyon különleges munkát, tehát egyik legkülönlegesebb művészi alkotást, Isten szent sátorának a különböző, tehát az eszközeinek az elkészítését, a réz és arany eszközöknek az elkészítését, a legszentebb dolgok elkészítését, a frigláda elkészítését, azért ez nem semmi. Tehát a szövetség ládáját ez a fickó készítette el, és erre betöltötte őt Istennek a lelke. Aztán sok többször látjuk azt a kifejezést, hogy rászállt. Itt a második pont, például rászállt Bálámra, a 4 Mózes 24:2-re, hogy úgy profétáljon, Ezékielre, Sámsonra. Tehát van, aki azért, hogy profétáljon, van, aki azért, hogy így valami nagy tettet hajtson végre. Sokszor ezt a rászáll dolgot, ezt a profitai révülettel együtt említi. Aztán olvassuk, hogy felöldözi, vagy felruházza, felruházott egyeseket. Tehát például Gedeon történetét talán jobban ismeritek, a Bírák 6.34-ből, hogy őt fölöltözte, felruházta erővel Isten, amikor meg kellett szabadítani a moábiaktól Izrael népét. Aztán azt is látjuk, hogy ugyanúgy rászállt Ezékielre. Aztán van ilyen, hogy azt mondja, hogy megnyugodott. Amikor Mózes nagyon sok, tehát Mózeshez nagyon-nagyon sokan jöttek oda, hogy bíráskodjon fölöttük, akkor Isten azt mondta, hogy válasszál ki még 70 olyan embert, aki keresztül én itt ezeket a bíráskodásnak a különböző ügyeit elintézem, és amikor ezek az emberek bíráskodtak, akkor rájuk megnyugodott rajtuk Istennek a lelke. Őket is felruházta erővel. Na most ezekben a példákban, és mondom, itt még van több is, az a nagyon különleges, vagy hát az, amit érdemes megfigyelni, hogy a Szentlélek mindig egy időre szállt rá, egy adott cél betöltésére az adott emberekre. Tehát mindig eljött, hogy egy dolgot el tudjanak végezni. És nagyon kevés ilyen ember volt, akire eljött. És nekik is csak időszakosan. És arra az időre az az ember több lett, mint ami volt előtte. Tehát több lett. Tehát nem elvesztette a személyiségét, nem témum megszállott lett, hanem betöltötte Istennek a lelke, és ő megmaradt az, aki csak még több. Több lett. Tehát elképesztő dolog, amikor az Isten lelke betölt egy embert. Tehát az a legkülönlegesebb dolog egyike. Hogy azt érzed, hogy most vagy leginkább az, akinek lenned kell. Tehát aki vagy. Minden emberben ott egy Isten alakú űr, és amikor Isten az betölti, akkor érzed azt, hogy na ez az élet. Na itt kezdődik az élet. És hogyha valakinél az Ószövetségben tovább ott maradt Isten lelke, akkor azt külön megemlíti a Biblia. Például Dávidnál, 1 Sámuel 16:13, külön említi a Biblia, hogy Istennek a lelke Dáviddal ott is maradt, vele maradt, élete végéig. És csak az Mesiásra mondta a Biblia, az Ézsaiás 11:2-ben, hogy ő az a valaki lesz, akin Isten lelke nyugszik folyamatosan. Tehát nem jön, megy időszakosan valami, hanem ő az a valaki, akin Isten lelke ott nyugszik. Tehát ez nem volt egy megszokott dolog. Tehát csak néhány emberre, csak is egy időre, csak is egy bizonyos feladat elvégzésére jött el, szállt rá a Szentlélek, töltötte be őket. És bár az igaz, sokan vannak talán, akik, vagy néhányan visszasírják az Ószövetségi időket. Csodál! Az Úr itt megjelent. Az Úr angyala, vagy az Úr, ki tudja. Tehát az Úr megjelent. Krisztus, mert lehet, hogy csak az angyalát lehetett látni. Tehát ilyen-olyan dolgok voltak. De azért ne felejtjük el, hogy az emberek nagy része személyesen nem találkozott soha Istennel. Soha. Velünk meg itt van örökké. Jézus azt mondja János 14-ben, hogy küldök egy másik pártfogót, aki veletek marad örökké. Aki bennünk lesz, akibe belemerítettünk. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen ígéreteket adott az Ószövetségbe a Biblia, akkor meglátjuk, hogy milyen kiváltságban van részünk. Tehát ez volt az alapfelállás, amit elmondtam, csak egy időre, csak néhány emberre, csak egy feladat elvégzésére jött el a Szentlélek, és akkor itt, ezek a körülmények között megszületik egy ilyen profécia. Joel könyve. Joel könyve 3. fejezet, 1. vers. azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat lámodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgálókra is kitöltöm a lelkem abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzest és füstöszlopokat. A nap elsőtétedik, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr és nagy és félelmetes napja. Azokban a napokban, az utolsó időkben kitöltök a lelkemből mindenkire. Szolgáitok, szolgáló lányaitok is be lesznek töltekezve. Azért így már nagyon-nagyon nagy súlya van ennek az ígéretnek. És nem csak ez az, amit profétál, tehát ugyanígy még beszél hasonlókat az Ézsaiás könyvébe is. Fölírtam én azt. Ézsaiás 32-ben, 32-15. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. De nem csak azt mondja, hogy kiárad, és mindenkire rászáll, hanem egy különleges ígéret is van a Bibliában. Az Ezékiel 36-27-ben. Az Ezékiel 36-27, ezt is érdemes fölírni. Mert nem csak azt mondja, hogy oké, majd azon a napon kiárad, és többek megtapasztalhatják az erejét. Hanem azt mondja az Ezékiel 36-ban, 26-tól olvasom, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és 20 szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, és törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Tehát eljön majd egy nap, ahol nem csak rászáll Istennek a lelke, nem csak ott lesz az emberekkel, hanem bennük is ott lesz. Tehát a lelküket adja beléjük, bennük fog lakozni. És Jézus, amikor megjön, csak folytatja ezeket az elképesztő proféciákat Isten lelkével kapcsolatban. János 7, 37-39. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, aki szomjazik, jöjjön, inkább felolvasom. Tehát János 7, 37. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Meg a Lukács 11-13-ban azt mondja, hogy az atya mindenkinek ad majd lelket, aki csak kéri. Mindenkinek. Tehát ezekkel az ígéretekkel jött el Jézus. János azt mondja Jézusról, hogy én vízzel keresztelek, de majd eljön az a valaki, aki a Szent Lélekben merít bele titeket. Tehát ezek óriási ígéretek. Tehát Isten lelke itt lesz velünk különleges módon. És hogyha megnézzük azt, hogy az új szövetségben Istennek a lelke hogyan munkálkodik, akkor ezt három módon tudjuk, tehát három féleképpen látjuk az ember életében. Még így az első alkalom végén el fog mondani az elsőt, és utána a második alkalmon a másik kettőt. Tehát a mai világban, és már ez is különlegesebb, mint ami bármi volt a történelemben azelőtt, azt látjuk, hogy háromféleképpen találkozhat egy ember, vagy háromféleképpen munkálkodhat a Szentlélek egy ember életében. Az első, amit látunk, hogy Istennek a lelke velünk van, körbevesz bennünket. Ugye a 139. Zsoltár azt mondja, hogy Isten lelke ott van velünk. De egy különleges munkával van ott Istennek a lelke most már minden emberrel. Mind a hívővel, mind a nem hívővel. Tehát Jézus azt mondta nekünk, János 14-15-17-ig, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát utána még hozzátesz, hogy még egy formában ott lesz veletek, de mielőtt ezt mondaná, azt mondja, hogy veletek lesz. És Jézus el is mondja, hogy milyen munkája van az emberekkel, a Szentléleknek. János 16-ban mondja el, amikor azt mondja, hogy ne szomorkodjatok, hogy én elmegyek, mert amikor eljön a lélek, akkor különleges dolgokat fog tenni. Azt mondja János 16:6, 6. verstől olvasom, János 16:6. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti a szíveteket, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És figyeljetek, most mondja, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Tehát János 16, igazából a 4. verstől a 11. versig. Tehát van az, hogy Isten lelke velünk van, körülöttünk van. És igazából ennek köszönhetjük, hogy megtértünk. Tehát ha Isten lelke nem nyitja föl a szemünket az igazságra, a mi bűnünkre, akkor nem, tehát akkor nem is lennénk itt. És az érdekesebb az, hogy fontos azt látni, hogy az, hogy egy ember meggyőződik a bűnről, arról, hogy szüksége van Jézusra, hogy ön bűn az, hogyha nem hisz Jézusban, az a Szentlélek munkája. Tehát nekünk imádkozni kell Istenhez, hogy Isten adjon erőt nektek, hogy Isten lelke legyen velünk, és végezzel ezt a munkát, hogyha mi szolgálunk egy ember felé. Mert sokan úgy próbálnak szolgálni, hogy megpróbálják a Szentlélek munkáját elvégezni, és egy ember életébe oda mennek, és csak a bűnökről beszélnek. És semmi jót nem okoznak. Tehát lehet látni, milyen, amikor egy ember életében ott van az a meggyőződés. Tehát a Szentlélek Szentlélektől jött, olyan, mint egy ilyen gigantikus lelkiismeret furdalás. Hogy és akkor már szinte téged kérdeznek, hogy ugye ez gáz volt, ugye? Tehát van úgy, hogy egy keresztény ember olyan hatással van, tehát nekem már volt olyan az életem, hogy meg se kellett szólalnom. Találkoztam valakivel, már bűnvallást csinált. Van egy nem hívő barátom, nagyon jó fej gyerek. Tehát mondom, mi a helyzet, hogy vagy? Rossz voltam. Tehát nem kérdeztem, azt kérdeztem, hogy megy a suli, meg ilyenek, nem az, hogy mennyi LSD-t szedett az elmúlt 5 hónapban, de egyből azt mondta el is, hogy mennyire, tehát hogy ő neki tudja, meg ő akar gyűlibe jönni, meg minden. Tehát meg van egy srác, aki sajnos már nem jár az úrral, ő is ilyen, kérdezem, hogy van. Már jobban, most már nem járok annyit bulizni, meg már, és így már egyből mondja nekem, még nem is azt kérdeztem, tehát van úgy, hogy Isten lelke így végzi a munkát rajtatok keresztül, és ez egy értékes munka. És nem kell görcsölni állandóan azon, hogy megpróbáljuk az embereket meggyőzni a bűnükről. Tehát egy kicsit jobban kéne hagyatkozni Istennek a lelkére. Ez egy jó tanács. Aztán ugye, amit előbb mondtam az Ezékiel könyvében, hogy Isten a lelkét belénk adja. És itt Jézus azt mondja, hogy nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát Jézus különbséget tesz. Valahogy a Szentlélekkel már volt kapcsolatuk a tanítványoknak, sőt, ők is megtapasztalták az ószövetségi módját a Szentlélekkel való kapcsolatnak, hogy Jézus egy időre fölkente őket erővel. Elmentek, emlékeztek, a 12 tanítvány elment ott városokba, jöttek vissza, ugrabugráltak, hogy még a démonok is engedelmeskedtek nekik, teljesen oda voltak. De most Jézus azt mondja, hogy ennél több lesz, bennetek lesz. És majd erről beszélek, hogy ez mit jelent, és végül pedig, amit jó elmondott, hogy rászáll mindenkire, hogy mennyi erőt kap mindenki. Tehát az egy harmadik megnyilvános, erről is beszélek többet. De most, hogy befejezzük ez így az első felét, még hadd mondjak valamit Szentlélekről, aki velünk van. Nekem azért, tehát érdemes meglátni, hogy Jézus milyen kontextusba mondja el ezeket. Az utolsó vacsoránál, az utolsó éjszaka, ahol ott van egy rakat tanítvány, aki nem ért semmit, akiknek Jézus úgy kell kezdeni a mondandóját, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És tudjátok, miért kezdte így a mondandóját? Mert nyugtalankodott az ő szívük. Teljesen készen voltak. És Jézus sok vigasztaló dolog közül, tehát ő itt a János 14-ben elmondja azt, hogy ő helyet készít. Elmondja azt, hogy ő meg az Atya egy. Elmondja azt, hogy a nevébe lehet kérni dolgokat. Egy ponton azt mondja, hogy én pedig kérni fogom az Atyát, és egy másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. És azt mondja a 18. versben, nem hagylak titeket árván. Nem hagy bennünket árván. Lesz egy pártfogónk, egy segítőnk. És János 16. 7-ben azt mondja, hogy én azonban az igazságot mondom nektek, ha én elmegyek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Tehát mi az, amit tudhatott Jézus? János 16.7, ezt már előbb is felolvastam. János 16.7. Jézus azt mondja, hogy jobb valami nektek, mint ha én itt lennék személyesen. Én el sem tudom képzelni, hogy mi az, ami jobb, annál, hogy Jézus itt lenne személyesen. De azt mondja, hogy van valami jobb. Az, hogy eljön ez a pártfogó. Egy másik pártfogó. És tudjátok, ez a szó a görögben, hogy másik. Na most, ez nem az, tehát a másságra két különböző kifejezés van. Tehát van a másik, ami különböző. Tehát, hogy mondjam, különböző fajta. De van az, hogy ugyanabból a fajtából csak még egy másik. Tehát, mint a kocsiknál. Azt mondhatnám, hogy egy másik kocsit adok neked. Mercedesed volt, de lesz most egy Trabantod. Az nem annyira vigasztaló. De azt mondom, hogy adok egy másik Mercedes, az vigasztaló. De tessék, szalomból egy másikat. És Jézus ezt a szót, ezt a kifejezést használja. Ugyanabból a fajtából még egy. Ő ugyanolyan, mint én. Jézus azt mondja, hogy ami az enyém, azt jelenti ki nektek. Ő az én fajtámból való. Ő a pártfogó, aki veletek van. És ugyanúgy, amit én gondolok, azt gondolja ő is. Ahogy én érzek, úgy érez ő is. Amit én tennék, azt tenné ő is. Ha én mondanék valamit, ő mondja. Ez a lélek van veletek. Aki a parakletosz, a vigasztaló, a segítő, aki mellé szegődik, aki átkarol, aki miatt nem vagyunk itt árván. És nekünk mindjárt szükségünk van egy pártfogóra. És meg is kaptuk. Tehát itt ez a keresztény élet, ami bonyolult, ami nem egy könnyű élet, de nem kell egyedül végigvinnünk. Nem is tudnánk végigvinni. És amikor reggel fölkelünk, akkor nem vagyunk egyedül. És amikor este lefekszünk, akkor nem vagyunk egyedül. És amikor nem tudod, hogy milyen döntést hozzál, akkor nem vagy egyedül. És amikor belekerülsz egy olyan helyzetbe, amikor nem nagyon tudod, hogy milyen megoldást lehetne találni, akkor nem vagy egyedül. És amikor a világ legnagyobb fájdalmát éred át, akkor nem vagy egyedül. Azért ez nem semmi. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És így elmondott Jézus sok mindent. Hogy ez a pártfogó velünk lesz, hogy ez a pártfogó emlékeztet bennünket, ez a pártfogó megtanít nekünk dolgokat, szót ad a szádba, ha kell, elvezet a teljes igazságra, vigasztal, erőt ad, munkálkodik az emberekben körülötted. Ettől különleges a keresztény élet. És én azt gondolom, hogy ha valaki úgy van itt, mondjuk nem hiszem, hogy itt úgy van, de nem is ismerje a Szent Lelket. Az nem a karizmatikus egyház, nem a karizmatikus gyülekezetek egyik hitvallását nem fogadja el, hanem nem ismer szinte semmit Istenből. Szinte semmit. Aki nem ismeri a Szentlélek jelenlétét. Ha valaki büszke erre, hogy nem ismeri a Szentlélek jelenlétét, mert sokan azt érezzük, hogy jaj, én vajon így ismerem? Hadd mondjam el nektek, a legtöbben igen. Tehát legtöbben itt vagytok, és ismeritek őt. Vagy szerintem mindenki. De vannak emberek, akik büszkék arra, hogy ők a Szentlélektől semmit nem akarnak. És nincs értelme büszkének lenni. Tehát érdemes rájönni, milyen nagy kiváltság, hogy ez a Szentlélek velünk van. Mert ez a Szentlélek, tehát egy két dologban látom iszonyatosan nagyon a Szentléleknek a fontosságát, hogy felismerni, hogy ő velünk van. Az egyik, hogy Jézus azt mondja, hogy ez az én kompenzációm arra, hogy én már nem vagyok veletek. És jobban jártatok így. Tehát nem vagyunk egyedül. A másik az, amit ugyancsak sokszor elnyit a Biblia, hogy ő a zálog. Ő a pecsét. Tehát ha gondolkozol azon, hogy van-e menny, Isten a Szent Lelket hagyta itt zálogként. Tehát van egy olyan dolog az életedben, ami a mennyből származik, és te megtapasztalhatod. Tehát a menny az nem teljesen 100%-ig lutri. Kb. Olyan, mint egy jeggyűrű. Egy pillanat. Olyan, mint egy jeggyűrű. Tehát a jeggyűrű, meg a pasi között, aki feleségül akar venni, vagy a lány között, aki hozzád fog jönni, azért nagy a különbség. Tehát jó dolog, szép dolog a jeggyűrű, de nem tudtok elmenni együtt moziba, nem tudjátok megbeszélni az élet fájdalmait, de azért ez mégis valami tőle. Mondjuk ennél azért több a szent lélek, mert vele el tudsz venni, mondjuk. De hogy valamit megtapasztalhatunk, valami van itt nálunk, valami van itt az életünkben, a mennyből. Egy pecsét rajtunk, egy pecsét az életünkben, hogy mindez igaz, ez meg fog történni velünk. Van valami kicsi része az életünknek, ami nem teljesen hit, úgy mondván. Bár az igaz ember hitből él, de van valami, ami egy pecsét, egy zálog, amire tekinthetünk, amire gondolunk, akkor tudhatjuk, hogy ez mindig az. Hogy ez mindig az. Van menny, van örökség, van dicsőség. És ő velünk van. Szóval én azt gondolom, fontos ezt tudni. De most ezt itt abba hagyom, aztán folytatjuk. Mondjad, Linda. Hát én azt gondolom, hogy Isten el tudja dönteni azt, hogy milyen közelségben van az emberre. Tehát egyrészt Isten úgy mindenütt ott van. Tehát nincs olyan rész, még a pokolban is Úr ő, ahol valamilyen módon ne lenne jelen. De mégis ez a velünk lakozás, mellénk szegődés, körbevevés, az egyedi. Tehát az egyedi az. Főleg én azt látom, hogy ez most van különlegesképpen a világban is. Vannak olyan időszakok, amikor a Szentlélek olyan erővel jelenik meg egy helyen, hogy emberek úgy térnek meg, hogy az utcán kell felszedni őket. Tehát vannak a történelem folyamán voltak olyan események, amiket ébredéseknek hívunk, ami egy nagyon ritka, egy nagyon különleges esemény, amit teljesen Isten csinál. Tehát nem emberek kreálták, Isten csinál, és az olyan, hogy valahogy egy területre, egy helyre úgy leszáll Istennek a lelke, hogy bárki, aki ott van, te olyan, mint az eső. Esik az eső. Valaki, van itt egy ismerősünk, vagy van itt egy fickó a gyülibe, aki a Golgota gyülekezet megszületésénél ott volt, és akkoriban ez volt, Kaliforniában. És azt mondta, hogy olyan volt a Szentlélek, mint az eső, hogy egy helyen volt, és nem azt érezted, hogy téged betöltött, vagy te ott van, hanem tudtad, hogy aki itt van, az mind érzi ugyanezt. Tehát csak itt kell lenni, és volt, hogy aki a városban van, az mind érzi ugyanezt. Sőt, vannak olyan híradások régen a belszébredésről, hogy emberek az utcán estek össze a bűntudattól, sírva, hogy létezik Isten, és ők bűnösek az Isten előtt. És akkor voltak ilyen kommandók, amit a gyülekezet szervezett, hogy összeszedni az összeesett embereket, elmondani nekik az evangéliumot, mert már annyira készen voltak, hogy már csak el kell mondani, hogy hol a bűnbocsánat, és behozni a gyülekezetbe őket. Tehát Istennek ez a jelenléte, ez azért egyedi. Azért mi ezért imádkozunk? Tehát amikor látjátok, hogy emberek ébredésére imádkoznak, ezért imádkoznak. Olyan történetek vannak, azt mondja, ugyanúgy a Kaliforniában, hogy a fickó otthon volt, lejött éppen valamilyen durva drogról, és azt mondta, hogy ő megöli magát. Az élete már annyira üres, mert elege van mindenből, és hogy gondolkozott azon, hogy megöli magát, meg járt kelt, és így örülődött, és mondta, hogy na most eldönti, hogy megöli magát, meglátta otthon a Bibliát a polcon, és leszette a Bibliát a polcra, és azt mondta, hogy na jó, még olvasgatja egy kicsit, hát ha valami remény talál benne, de ha ez sem megy, akkor megöli magát. Olvasgatta János evangéliumát, és megtér, otthon, tök egyedül. Csírás, teljes izé, még aznap fogja, lerohan a Bibliával, hogy ő annyira kész van ettől, hogy ez ilyen van, hogy Isten létezik, hogy elmondja az első embernek, és az első ember, akibe belefut, egy ember, aki az elmúlt pár órában tért meg otthon a Bibliáját olvasva. És ketten összetalálkoztak, és azt mondja, hogy hát tenned is ezt velem, és akkor menjünk oda egy harmadik emberhez. És ilyen bizonságok voltak abban az időből. Tehát ez egy különleges időszak, jó lenne ilyen lenne. Na jó van, most tartsunk egy kis szünetet, jó? Egy 10 perc